nem táplálok irigységet testvéreim az imádkozó papok ellen, akik vörös alsóruhában és lepelben látják el tisztüket ijesztő pompába burkolva, hogy zavarba ejtsék a démonokat, az ólálkodó manókat és lidérceket. Ők is hasznosak és szükségesek, és megérdemlik a jövedelmüket. De Rimanni Bél, ez vagyok én, mégsem szeretne közéjük tartozni, sem a mosdató és balzsamozó papok közé, sem pedig megszállott vagy jajveszékelő és üvöltő pap lenni, vagy olyasféle, akinek férfiasságát isztár nőiességre változtatja, bármi szent dolog is az. Az irigység árnyékát sem keltik mindezek bennem. Jól megférek a saját bőrömben, és nem is szeretnék másfajta jövendőmondást űzni, mint kizárólag az olajlátást, mert ez hasonlíthatatlanul a legészszerűbb, legvilágosabb és legjobb. Magunk közt szólva, a májnézés épp úgy, mint a nyíljóslás, tágteret nyit az önkénynek, és az álmok és rángatódzások magyarázása sem mentes hibáktól, úgyhogy titkon gyakran magam is mulatok rajta. Ami titeket illet, atya, anya és állapotos gyermek, ti a helyes úton jártok, és a helyes ajtón kopogtattatok. Mert ősöm, Enmeduranki, Sippár királya volt a vízözön előtt, a bölcs és a védő, akinek a nagyistenek képességet adtak, hogy olajat nézzen a vizen, és hogy fölismerje, mit hoz a jövő az olaj viselkedése alapján. Nyílegyenes vonalon atyáról fiúra származom tőle, és a hagyomány hiánytalan, mert az atya mindig megeskedte kedves fiát Sámás és Adad táblájára és íróvesszőjére, és megtanított arra a műre, mely így kezdődik: ha a látnokok fia egészen Rimutig, aki vidám és tökéletes, ez vagyok én. Én kapom a juh hátsó részét, bundáját, és egy fazék húslevest, hogy előre tudjátok. Továbbá az inakat és a belső részek felét a táblák szerint és a szabályok értelmében. A lágyékok és a jobb comb és egy szép darab sült az istené, és ami megmarad, azt közösen fogyasztjuk el a templomi lakománál. Megvagytok hát elégedve? Így beszélt Rimut, a látnokok fia. Ők pedig áldozatot mutattak be a szentelt vízzel meghintett tetőn, 4 korsó bort és 12 kenyeret, valamint tejszínből és mézből készült pépet tálaltak az úr asztalára, és sót hintettek. Aztán a füstölő kandelláberekre fűszereket szórtak, és levágták a juhat. Az áldozó tartotta, a pap rásújtott, és az áldozatot fölajánlották. Míg kecsesen lejtette Rimut az aggasztján a hibátlan testű, a befejező táncot az oltár előtt, higgadt ugrándozással. Lábán és az asszonyok nem tudtak elég magasztalót mondani róla Jákobnak, aki némán figyelte őket, elhallgatott vágyjal és titkolt türelmetlenséggel lesve a jóslatot. Igen, a jóslatot és az olaj jövendőlését, amely homályos volt és több értelmű. Utána sem lett senki sokkal okosabb, mint előtte, mert egyszerre vigasztalón és fenyegetőn hangzott, ám a jövőnek nyilván így kellett hangzania, ha megszólalt, és minden esetre egy hangja volt ez is, bárha csak zümmögés és összeszorított ajkal való beszéd. Rimanni Bél fogta a cédrusbotot és a csészét, imádkozott és énekelt, és olajat öntött a vízre, valamint vizet olajra, és ferdén tartott fejjel az olajképződményeket szemlélte a vizem. Az olajból 2 gyűrű vált ki, az egyik nagy és a másik kicsi. Így hát Rákhel, a jutenyésztő lánya minden jel szerint fiat fog szülni. Az egyik olajgyűrű kelet felé indult, és aztán állva maradt. Így hát a szülőnő egészséges lesz. Az olajból rázásnál hólyag képződött, Így hát védőistene mellette áll majd szorultságában, mert az igen nagy lesz. Szorultságából megmenekedik az emberfia, mert az olaj elsüllyedt és fölmerült, amikor vizet öntöttek hozzá, szétoszlott, és visszatérve ismét egyesült, így hát az emberfia jól lehet nehéz szenvedés után, de megint egészséges lesz. De mivel az olaj, amikor vizet öntöttek hozzá, elmerült, és aztán ismét felszínre emelkedett, és a kehely szélét érintette, így hát a beteg föllábad, ám az egészséges halálfia lesz. Csak nem a gyermek. Jákob nem tudta elfojtani ezt a kiáltást. Nem, a gyermekkel ellenkezőleg állt a dolog. Az olaj híradása szerint, amely azonban éppen itt nem volt egykönnyen fölfogható az emberi értelem számára. A gyermek sírva tétetik, és mégis élni fog. Olyan lesz, mint a gabona szemmel, ha nem hozna gyümölcsöt, meghalna. Ez az értelem erősítgette Rimut kétségtelen annak alapján, ahogy az olaj, mikor vizet öntöttek hozzá, először ketté oszlott, ám azután ismét egyesült, és napfelé eső szélén sajátságosan csillogott, mert ez fejének fölemelkedését jelenti a halálból. Ez nem egészen érthető, mondotta a látnok. Maga sem érti, nem akarja magát bölcsebbnek mutatni előttük, mint amilyen, de a híradás megbízható. Ami viszont az asszonyt illeti, a próba és ellenpróba alapján nem fogja meglátni fia csillagát, amikor az legmagasabban áll, ha csak nem óvakodik a kettes számtól. Mert ez általában szerencsétlen szám, de a jutenyésztő lányának számára különösen az, s az olaj szerint nem szabad útra kelnie a kettes jegyében, különben olyan lesz, mint a hadsereg, mely nem éri el a harcmező vezérét. Így szólt a jóslat, és a jóslat mormolása, melyet Jákob fejbólintva hallgatott, közben ugyanakkor vállát vonogatva. Mit is kezdjenek vele? Fontos volt meghallgatni, mert Rákhelre vonatkozott és gyermekére. Egyébként azonban jobb volt nem feszegetni, és a jövőre bízni, mit valósít meg a mormolásból. E tekintetben jövő és sors különben sem engedtek túlságosan szabad kezet. Sok minden történhetett és nem történhetett, amit többé-kevésbé még mindig összhangba lehetett hozni a jóslattal, és úgy lehetett fölfogni, hogy így is volt értve. Jákob néhány óra hosszat még eltépelődött a jóslás lényegén, általánosságban, és beszélt is erről Lábánhoz, aki azonban semmiről sem akart tudni. Vajon természete szerint a jövőben rejlőnek leleplezése az, amin változtatni nem lehet, avagy vigyázatra intés és figyelmeztetés az emberhez, tegye meg a magáét, hogy a hirdetett szerencsétlenség benne következzék. Ez azt jelentette volna, hogy végzés és sors nem változtathatatlan, hanem az embernek módja van befolyásolni. De ha így áll az eset, a jövő nem az emberen kívül, hanem benne rejlik, s akkor hogyan lehet jövőt olvasni? Különben gyakran előfordult, hogy a hirdetett szerencsétlenséget éppen az elhárító rendszabályok okozták, sőt, hogy ezek nélkül a rendszabályok nélkül az nyilván egyáltalában be sem következett volna, miáltal az intelem is, a sors is ördögi gúnnyá vált. Az olaj azonban azt mondotta, hogy Rákhel, bárha nehéz kínnal, fiút szül. Ha azonban a vajudót elhanyagolják, nem olvasnak rá, a szükséges kenetekkel el nem látják, mihez fogna akkor a sors, hogy szerencsés jóslatához hű és önmaga maradjon. Akkor bűnös módon a gonosz történne meg a sors ellenére. De ez esetben nem bűnös az a kísérlet is, amely jót akar okozni a sors ellenére. Lábán nem méltányolta az efféle nyűgösködést. Ez nem egyenes gondolkodás, mondott, hanem ferde, túlhajtott és okvetetlenkedő. A jövő az jövő, azaz, még nincs itt, tehát nem is változtathatatlan, de egy nap itt lesz, és pedig így és így, bizonyos módon tehát változtathatatlan, tudnélik a maga minősége szerint, mint jövő, és ennyit elég is róla beszélni. A jövendőmondás megvilágosító és tanulságos a szív számára, és a látnok papokat azért tartják és fizetik, hogy évekig tartó tanulás után szolgáljanak vele a négy égtáj királyának, Samas kegyencének és Marduk kedvencének, Sumír és Akkád királyának védő urasága alatt, aki Bábel-Sippárban a folyó két partján lakik ölnyi magas alépítményekkel ellátott palotájában és kimondhatatlan pompájú tróntermében. Ezért hát semmi okvetetlenkedés. Jákob már elhallgatott. Bábel Nimródja ellen mélységes, az ősvándortól örökölt gúny lakozott szívében. Így hát a jóslat semmivel sem tűnt föl szentebbnek szemében, amiért lábán a nagyhatalmú úrra hivatkozott érdekében és arra, hogy ez ujját sem mozdítja, anélkül, hogy a látnokoktól tanácsot ne kérne. Lábán egy ürüvel fizette meg a jóslatot, és mindenféle élelmiszerrel a holdbálvány részére, s már ezért is ragaszkodni kellett szerzeményéhez. Jákob, aki semmit sem fizetett, szükségszerűen szabadabban állt a jóslattal szemben. Viszont örült is, hogy fizetés nélkül hallhatott valamit, és ami a jövőt illeti, gondolta, legalább az a kérdés már ma feleletet kapott, hogy Rákel magzata fiú lesz, vagy lány. Rákel ölében már megtörtént a döntés, csupán még nem lehetett látni. Van tehát változtathatatlan jövő, és hogy a Rimanni bél olaja fiút mutatott, minden esetre erősítőn hatott. Egyebekben Jákob hálás volt néhány gyakorlati tanácsért, melyet a látnok adott, mert mint igazi pap és házjáró egyben a gyógyításban is jártas volt, és jól lehet kétféle minősége közt kétségkívül ellentét állott fönn, mert mit tett az orvosi tudomány a jövővel szemben. Nem fukarkodott kipróbált szülészeti tanácsokkal, melyekben az orvosi receptszerű és a szertartásos vajákos tökéletes hatóerővel egészítette ki egymást. A kis Rákelnak nem volt könnyű dolga. Jóval mielőtt eljött az órája, mely aztán csak nem a végső lett, kezdődtek a praktikák, és innia kellett, ami nem ízlett, például sok olajat, amelybe szétzúzott méh kőpora volt keverve, tűrnie testén a sok borogatást a csomagolás szurokból, disznózsírból, halakból és gyökerekből főzött kenőccsel, sőt, tisztátalan állatok egész részeit, melyeket a kenőcsös borogatáshoz hasonlóan zsineggel kötöztek tagjaira. Azon kívül az ágy fejénél állandóan egy áldozati gödöje feküdt. Ha Rákel aludt, pót áldozatul helyette a mohó szellemek számára. Közelében éjjel-nappal a mocsárból gázoló labartú agyagbábja állott, szájában malac szívvel, hogy a terhesnő testébe költözött szörnyeket átcsalogassa a képmásába, melyet aztán minden három napban karddal összeromboltak és a szögletben elástak, miközben nem volt szabad hátra nézni. A kardot egy tüzes szénserpenyőbe dugták, mely jól lehet az évszak már igen meleg volt. Stammusz hava közelgett, hasonlóképp éjjel-nappal Rákel mellett kellett, hogy álljon. Ágyát kis pépfal vette körül, s ott szobácskájában három gabonakupac állt, az szintén Rimanni bél tanácsára történt. Mikor jelentkeztek az első fájdalmak, az ágy oldalát sietve malacvérrel kenték meg, a kaput pedig gipszel és aszfalttal. A szülés. Nyáridő volt, néhány nappal már benjártak a karámok urának, a szétszaggatottnak havában. Mióta küszöbön állt a nagy pillanat, amikor az igazi és legkedvesebb szülni fog, Jákob nem tágított oldala mellől, saját kezűleg részt vett az előkészületekben, megújítván a kenőcsös kötéseket, sőt egyszer maga zúzta össze és temette el a Labartu bábút, s noha ezek a rendszabályok és szokások nem atyáinak istenétől eredtek, a bálványokon és látnokukon túl mégiscsak eredhettek tőle, és minden esetre nem voltak mások, amiket követni lehetett volna. Rákel, aki sápat volt és lefogyott, és csak testének közepe vastagodott meg, ahol méhének gyümölcse öntudatlan kegyetlenséggel minden erejét és nedvét a maga növelésére szívta fel. Jákob kezét gyakran vonta mosolyogva oda, ahol a gyermek tompa rúgásait ki lehetett tapogatni, és az apa a hústakaron keresztül üdvözölte Dumuzit, az igazi fiút, s rábeszélte, hogy mi hamarabb szánja el magát napvilágra jönni, de ügyesen és kíméletesen bújjon elő rejtekéből, hogy rejtőjének ne kelljen szükségen felül szenvednie. És amikor Rákel szegény kis arca mosolyosan eltorzult, és elakadó lélegzettel adta tudtul, érzi közel a perc, Jákob mód felett fölindult, oda kiáltotta a szülőket, a szolgálókat, megparancsolta, hogy készítsék elő a téglákat, lótot futott tárgytalan buzgósággal, és szíve tele volt esdekléssel. Nem lehet eléggé dicsérni Rákel készségességét és bátorságát. Örvendező hősiességgel, eltökélten, hogy tettben és tűrésben derekassan megállja a helyét, fogadta a természet rendelését. Nem külső tekintélyért, s mert nem akar tovább a világ előtt gyermektelen és gyűlöletes lenni, volt így serény, hanem mélyebb, testibb tisztesség okából. Mert nem csak az emberi társadalom ismeri a tisztességet, hanem a test is. És még jobban, mint amaz, amint Rákel tapasztalta, amikor fájdalom nélkül és szégyenletesen Bilhában anya lett. Mosolya, amikor a szülés megkezdődött, nem volt az akkori zavart mosoly, melyben testének szomorú bűntudata tükröződött. Boldogságtól és rövidlátástól ragyogó, kedves és szép szeme közben Jákobéba merült, akinek tisztességben szülni készült. Mert ez az óra volt az, amelyre egykor tűnődő életre készséggel várt, amikor először állt előtte a mezőn az idegen, a távolról jött rokon. Szegény Rákel, oly vidám volt, annyira tele jó szándékkal, hogy derekasan megállja a helyét a természet művénél, s ez oly kevéssé volt jó vele, oly nehéz próbára tette a bátrat. Talán Rákel, aki olyan becsületes türelmetlenséggel kívánkozott az anyaság után, és annyira bízott hozzávaló képességében a valóságban, azaz testileg egyáltalán nem erre termett, mögötte maradt Leának, a nem szeretetnek, úgyhogy a halál kardja lebegett fölötte minden lebetegedésnél, s már a második alkalommal rá is zúdult, és megölte. Lehet, hogy a természet ennyire ellentmond önmagának, s így megcsúfolja a vágyakat és jámbor hitet, amit maga ültetett Rákel szívébe. Nyilván így van. Rákel bizakodása visszautasításban és hite meghazudtolásában részesült. Ez lett a készséges szívű sorsa. 7 esztendőt várt Jákobbal bizalomban, és azután 13 éven át kellett megfoghatatlan módon csalódnia. Most pedig, amikor a természet végül megadta neki azt, amire vágyott, oly szörnyű árat vett érte, amekkorát Lea, Bilha és Zilpa együttesen nem fizettek valamennyi anyaságuk tisztességéért. 36 óra hosszat. Éjféltől délig, s aztán ismét egy teljes éjen át, másnap délig tartott az iszonyat. S ha még egy órát, vagy akár csak egy fél óra hosszat tart, Rákel nem bírja erővel. Rögtön az elején szomorúan látta Jákob asszonya csalódását. Mert ez azt hitte, gyorsan, vidáman, erőteljesen megy a dolog, és most egyszerre teljesen elakadt. Az első jelek csaltak. Több órás szünetek szakították meg a bevezető fájdalmakat, az üresség és csönd terméketlen időszakai, melyekben Rákel nem szenvedett, de szégyenkezett és unatkozott. Többször is így szólt Leához, bezzeg másként ment nálad testvér, és ez nem mondhatott ellent. Jákobot az urat egy tekintettel súrolva közben. Aztán fájdalmas inger ragadta meg a vajúdót, mely mindegyre szörnyűbb és hosszabb lett, és ha elmúlt, csak hiába volt a kemény munka. Rákel a téglákat fölcserélte az ággyal, ezt ismét a téglákkal. Jöttek és múltak az órák, az éjszakok, a napszakok, s ő csak szégyenkezett, s bánkódott ügyetlensége miatt. Nem jajgatott, ha a fájdalom belé markolt, és nem akarta elhagyni többé. Összeszorította fogát, és néma jó szándékkal iparkodott minden erejéből, mert nem akarta megrémíteni urát, kinek látszívét ismerte, s aki az elvágyadás időközeiben tépet lélekkel csókolgatta kezét és lábát. De mit segített itt a jó szándék? Visszautasításra talált, mikor már túlságosan kínlódott, mégis sikoltozni kezdett, és pedig oly vadul is iszonyúan, ami sehogy se illett hozzá, s nem volt várható a kis Rákeltől. Mert ebben az időben, a második reggelen nem volt magánál, és nem volt többé önmaga, s irtózatos üvöltésén hallani lehetett, hogy nem ő az, aki kiált, mert a hang teljesen idegen volt, hanem a démonok üvöltenek, akiket a malac szív az agyakbábú szájában még mindig nem tudott átcsalogatni a vajúdóból a bábúba. Görcsös fájdalmak jöttek, de semmit se vittek előbbre. Csupán a szent jajongót gyötörték szüntelen pokoli kínnal, úgyhogy arcának sivalkodó lárvája elkékült, és ujjai meggörbültek a levegőben. Jákob ide-oda futkosott a házban és az udvaron, s mindennek neki ment, mert hüvelykujját a fülébe dugta, s többi nyolc ujjával szemét fette el. Istenhez kiáltott, most már nem fiú gyermekért, nem ez volt már a fontos, hanem hogy adjon Rákelnak békés halált és megpihenést, és szabadítsa meg a pokoli kintól. Lábán és Hadina, mint hogy italai kenőcseik és simogatásaik semmi eredménnyel sem jártak, mély megilletődéssel ráolvasást űztek, és a vajúdó sikoltozása közben ritmikus szavakkal emlékeztették Sint, a holdistent arra, miként vett védelmébe egykor egy ellő tehenet, így oldja meg a nőnek facsaró kínját is, és segítsen szolgálójának a szülés fájdalmában.